Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kiemelten is a keresztelős családokat Isten ígéretével. Megáldalak téged, és áldás leszel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Folytatjuk Isten tiszteletünket, és szeretnénk dicsőíteni tovább áldott Urunk, azért a szeretetért, amelyik egy napig sem, egy percig sem szünetel, hogy a te hűséged télen és nyáron, hidegben és melegben, jó napokban és viharokban állandó. Köszönjük, hogy ezzel a hűséges szeretettel gyűjtöttél gyülekezetet és gyűjtesz szerte a világon, és ennek része lehetünk mi is. Hálát adunk neked, hogy együtt lehetünk most is. Kinyithatjuk a Bibliát, és a te élő igédért fohászkodhatunk. Köszönjük, hogy vezetsz bennünket együtt is az ige nyomán, de lefordítod személyesen is kinek-kinek az életére. Olyan nagy csoda ez, Urunk, hogy bennünket, semmi embereket ilyen nagyba veszel, tenyeredre veszel, és formálsz, és éltetsz, és élettel ajándékozol meg. Így csöndesedünk el most is. Várjuk a te hozzánk szóló üzeneted. Amen. Isten igéjét olvasom, testvéreim, és szent lelke erejét kérve hirdetem a gyülekezetnek. Ugyanint Sámuel próféta első könyve 12. részében találjuk, a 13-tól 25-ig terjedő versekben. A gyülekezet helyet foglalva hallgassa Isten igéjét. Sámuel első könyve 12. részéből olvasom a 13. verstől az igét. Most azért Imhol a király, akit választottatok, akit kértetek, ímé az Úr királyt adott nektek. Hogyha az Urat félitek, és neki szolgáltok, szavára hallgattok, és az Úr szája ellen engedetlenek nem lesztek, és mint ti, mint pedig a király, aki felettetek uralkodik, az Urat, a ti isteneteket követitek, megtartattok. Ha pedig az Úr szavára nem hallgattok, és az Úr szava ellen engedetlenek lesztek, az Úrnak keze ellenetek lesz, miként a ti atyáitok ellen. Most azért álljatok meg, és lássátok meg azt a nagy dolgot, amelyet az Úr visz véghez szemeitek előtt. Avagy nem búzaratás van én most? Kiáltani fogok az Úrhoz, és ő mennydörgést és esőt ad, hogy megtudjátok és meglássátok, mi nagy a ti gonoszságtok, melyet cselekedtetek az Úr szemei előtt, mikor királyt kértetek magatoknak. Kiáltott azért Sámuel az Úrhoz, és az Úr mennydörgést és esőt adott azon a napon, és az egész nép nagyon megrettent az Úrtól és Sámueltől. És mondta az egész nép Sámuelnek, könyörög szolgáidért az Úrhoz, a te Istenedhez, hogy meg ne halljunk, mert minden bűneinket csak öregbítettük azzal a bűnnel, hogy királyt kértünk magunknak. És mondta Sámuel a népnek, ne féljetek, ha már minden gonoszságot véghez vittétek, most ne távozzatok el az Úrtól, hanem az Úrnak szolgáljatok teljes szívetekből. Ne térjetek el a hiába valóságok után, amelyek nem használnak, meg sem szabadíthatnak, mert hiába valóságok azok. mert nem hagyja el az Úr az ő népét, az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a maga népévé válasszon. Sőt, tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzem, és felhagyjak az értetek való könyörgéssel, hanem inkább tanítani foglak titeket a jó és igaz útra. Csak féljétek az Urat, és szolgáljatok neki hűségesen, teljes szívetekből, mert látjátok, mind nagy dolgot cselekedett veletek. Ha pedig folytonos rosszat cselekeztek, mind ti, mind királyotok elvesztek. Kedves testvéreim, 3 héttel ezelőtt, amikor ezt az ószövetségi sorozatot elkezdtük, azt ígértem, hogy ha Isten éltet bennünket, akkor 5 nyári vasárnap Saul, Izrael első királya élettörténetén keresztül figyeljük, hallgatjuk Isten hozzánk szóló üzenetét. Azt is tisztáztuk az első alkalommal, hogy Isten választott népe, Izrael 2 feladatot kapott. Megmondta az Úr, nem azért választottalak titeket, mert ti lennétek a legtöbben, sem nem azért, mert ti lennétek a legkiválóbbak, hanem mert tetszett a ti atyátoknak, hogy népet válasszon ki, akiken keresztül a megváltót, a messiást, Jézus Krisztus beküldi ebbe a világba. Ez volt az egyik küldetése ennek a népnek. A másik, hogy az ő életükön keresztül akart az Úr bemutató tanítást végezni a környező népek, a pogány világ számára, hogy milyen az, amikor egy népnek az Úr, az egyedüli élő Isten az Ura. Láttuk, hogy az első küldetés végbe ment, mert 2000 évvel ezelőtt Izrael népéből, Júda nemzetségéből, Dávid házából, Betlehemben megszületett a világ üdvözítője, Jézus Krisztus. A másik küldetésben csődöt mondott a választott nép, már az Ószövetség idején is újra meg újra elvesztették az igazi küldetésüket, hogy ő hozzájuk igazodjanak mások. Ők kezdtek igazodni a környező népekhez, az Új Szövetség világában pedig nemhogy nem hirdették Jézust, hogy közvetítették volna a pogány világ számára, hanem kivetették maguk közül. Most is éppen olyan történetet olvastam, amelyben engedetlenségben találjuk az ószövetségi népet. Krisztus előtt 1000 táján vagyunk, korszakváltás, a bírákkora lezárul, a királyokkora kezdődik, de hogyan? Sámuel az utolsó bíra, az egyik legkedvesebb, legáldottabb személy a Bibliában, aki kisgyermek kora óta úgy figyelt az Úrra, és évtizedeken keresztül ez mérhetetlenül sok áldást hozott annak a népnek, mert olyan vezetője volt, aki az Úrtól kért tanácsot, és az életét nem csak névlegesen, hogy Isten irányítása alatt tartotta volna, hanem nagyon valóságos volt az élő közössége az élő Istennel. És most olyan öreg már, hogy nem tudja hordani a nép terheit. A fiait beállította bíráknak, de a fiai nem ismerték igazán az Urat. És a nép hamar rájött, hogy ebből nagy baj lesz. És akkorra már a környező népek királyságban éltek. Kisváros királyságok, egyebek, de úgy tűnt Izrael népének, hogy jobban boldogulnak azok így, és ők is királyt kívánnak maguk fölé. Nyilvánvaló engedetlenség ez. Ennek a népnek az Úr a királya. És ha ők királyt kívánnak maguknak, az azt jelenti, meg is mondta az Úr Sámuelnek, mondd el nekik. Ha király lesz, és a fejébe száll a dicsőség, önkényeskedik fölöttetek. Elveszi a földjeiteket, és odaadja a barátainak, hadnagyainak, századosainak. Nem új dolog ez a politikában, hogy ha király lesz fölöttetek, a gyermekeiteket, fiaitokat viszi katonának, azután besorozza ilyen és olyan közmunkákra, a leányaitokat így úgy, egyszerűen ki lesztek szolgáltatva neki. Mikor Sámuel megtudja, hogy a nép királyt kíván, mert odaállnak elé, adj nekünk királyt, azt mondja, vége. Uram, itt aztán nagyon nagy baj van. És az Úr azt mondja, Sámuel, adok neki királyt. Mondd el, amit mondtam, és mikor elmondja Sámuel, akkor is királyt kívánunk, mondják. Úgy legyen nálunk is, ahogy a többi népnél van. És oda fordított dolog. Titeket kövessenek ők, ne ti menjetek az ő nyomdokukba. Adok nekik királyt, mondja az Úr, és kiválasztja Sault, hogy legyen a népe királya, és segíti, és elindítja, és őrzi a népét. Hogyan? Meg lehet Istennel tenni, hogy nyilvánvaló engedetlenségben jár a nép, és ehhez még segítséget is kap. Hogy van ez? Megvallom, testvéreim, hogy gyermekkoromtól, ahogy a Bibliát olvastam, mindig zavart ebben a történetben az, hogy engedetlen a nép, Isten pedig tovább segíti őket. Hát legalább megállnának, és visszafordulnának, és mindent visszacsinálnának, vagy az ember igazságérzete azt mondta, hogy hát hogy van ez így? Isten hajlandó beszállni ebbe a változatba is? Hogyan teheti az ember, amit jónak lát, engedetlen utakat, és Isten szemet huny e fölött? Sőt, ő őrzi, segíti őket tovább? Ilyen Istenünk van. Olyan, akiről az egyik filozófus ezt mondhatta, hogy a fehér szakálló egyetlen dolga, hogy mindent megbocsásson. Ilyen Istenünk van. Tehetjük a bűnt, és ő majd elrendezi, megbocsátja. Itt valami nem stimmel. Az az Isten, akinek a szentsége, az igazsága. Olyan pontos a teremtett világ mindenségben is, hogyha csak egy hajszányit változtatna. A törvényeken összeomolna minden. Aki olyan világot alkotott, hogy az ember, amit lehet, már tönkretett. És még mindig életünk van ezen a kicsi bolygón. Micsoda rendnek kell lenni. Micsoda biztos, pontos, ezred, milliómod, pici kis részecskékig pontos működésnek. Az az Isten hagyhatná, hogy megvezesse egy nép, becsapja, rászedhesse. Nem véletlenül történt tehát, ami ott történt, hogy itt királyt adott nekik, és nem vonta meg a kegyelmét tőlük. És ezt szeretném elmondani most, amit megértettem az igéből, és majd meglátjuk, hogy milyen döntő üzenet ez a számunkra. Ezt a különös kérdést tegyük föl. Van-e határa az Isten határtalan irgalmának? Először is Isten határtalan irgalmáról szeretnék szólni, utána pedig a határról. Hagyjuk egy pillanatra Sault és Sámuelt, meg az ószövetségi népet, és nézzünk Jézus szenvedésére. Isten határtalan irgalma. Amikor Jézust elfogták és igaztalanul elítélték, a koncepciós per ment a maga útján simán,
nem csapott villám Heródes palotájába, Pilátuséba sem, pedig tették együtt is kiki a magáét.
Közben Jézust leköpik, kigúnyolják, kiröhögik, félholtra verik,
és még mindig nem csap bele a villám egyik épületbe se.
Nem pusztította el Isten a csúfolókat még a kereszt alatt sem, amikor már égbe kiáltott, hogy becsmérlik a szenvedő Isten piát, gúnyolják, csúfolják, sőt, a szenvedő Isten fia bocsánatért esdek el a gúnyoló, csúfoló, gyalászkodó vezetők és nép számára. Mindent meg lehetett tenni Jézussal. Eltűrte ezt az Isten. Ne vegyétek közhelynek, és mindig ismétlődő elcsépelt mondatnak, hanem megrendülve vegyük tudomásul. Úgy szerette Isten e megbomlott világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Engedetlen emberiség megy a maga feje után a pusztulásba, és Isten nem úgy válaszol, ahogy az igazság kívánná, hogy elpusztítja az embert, hanem utánunk küldi a megmentőt. Úgy tűnik, bárki bármit elkövethet, mert Isten olyan kegyelmes, hogy bármeddig lehet feszíteni a húrt, a megrendülés azok szívét fogja el, akik fölmérjük, hogy Isten vagy az igazságot érvényesíti, és akkor végünk, régen végünk emberiség méretekben is, vagy határtalan kegyelemmel a végsőkig elmegy, csak hogy megmenthessen bennünket. Aki ezen még nem rendült meg, az még nem érti az evangélium lényegét. A múltkoriban valaki őszintén kérdezte tőlem, mondja lelkész úr, ha Isten ezeknek, és akkor sorolta, hogy kiknek, megbocsát, ha kérik, ha az utolsó percben kérnék, hogy bocsásson meg, hát az borzasztó igazságtalan lenne. Azt mondtam, igaza van, asszonyom, de hol vagyunk már attól, hogy mi az igazságos? És itt figyeljük csak a szőlőmunkások példázatát, egyszer átvettük, de ebben az összefüggésben is tudatosítsuk csak. Hogy volt, amikor Jézus elmondja, hogy kimegy a gazda, kimegy hajnalban a piacra, és fölfogadja az első munkásokat a szőlőjébe, megegyezik velük egy dénárban, dörzsölik a kezüket, hogy milyen jó napszámot kaptak, aztán kimegy kilenckor, kimegy délben, kimegy délután, és kimegy még egy órával a munka befejezés előtt is. Azt mondja, majd megadom, ami jár. És mikor jönnek vissza a munkások, azt mondja a vincellérjének, fizest ki őket. Kezd azokkal, akik legkésőbb érkeztek. Adj nekik egy dénát, és aztán a többinek is. És akkor megkezdődik mindez, az elsők újra dörzsölik a kezüket. Milyen emelt bért fogunk kapni? És megkapják az egy dénárt, akkor föllázadnak. És a vezetőjük kifakad, igazságtalan. Elő kell jönni a gazdának. És jön a gazda, és azt mondja, hogy barátom, mi a te problémád? Hát ott voltunk egész nap, izzadtunk a naphevében, és nekünk is annyit adsz, mint ezeknek. Barátom,
Mennyiben egyeztünk meg reggel? Egy dénárban. Megkaptad az egy dénárt? Meg. De? Mi az, hogy de? A magaméval nem azt teszek, amit akarok, ha én ezeknek is annyit adok, mi között hozzá? A te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Az Isten nem igazságos. Valóban nem igazságos. De amikor ezt kimondjuk, még egy mondatot tegyünk hozzá. Az Isten több, mint igazságos. Irgalmas. Amikor az ember nem igazságos, akkor igazságtalan. Alá megy az igazságnak. Amikor Isten nem igazságos, akkor több, mint igazságos, fölé megy, irgalmas. Egy dénár, annak is, hát el kell tartani a családját, abból éltek. Ha egy órát dolgozott most, most megkapta. De miből? A magáéból. Értjük kicsit jobban, hogy az ő egyszülött fiát adta. Érted már, hogy a te igazságtalanságaidért, engedetlenségeidért, bűneidért Jézust adta. Az igazságnak ilyen szörnyű áron eleget tett az Isten, hogy ezután nem söpört el téged, engem is, minnyájunkat. Most már megtehet. Így gondolja az igazságtalan Istenre, hogy ő utána irgalmasan fordult az engedetlen ember felé. Az a kedves, őszinte szavú asszony azt mondta, hogy ezeknek nem adhat bocsánatot. Hát ő neki adhat? Neked adhat? Nekem adhat? Azért, mert a pálba kilóval viszi a mérget valaki? Vagy csak 1-2 gram cián tesz hozzá, és ebbe elpusztulnak emberek? Azért a kilósoknak nem adhat, de a grammosoknak igen. Értjük már, hogy nagyon vigyázzunk. Persze, hogy az igazság érzetünk berzenkedik, és joggal berzenkedik, de ebben az összefüggésben tudjuk, hogy az ő nevéért cselekedett az Isten, és ezért van életünk. Mit mond Sámuel? Ha már minden gonoszságot véghez vittétek, most ne távozzatok el az Úrtól, hanem az Úrnak szolgáljatok teljes szívetekből, mert nem hagyja el az Úr az ő népét, nem írja oda az ő engedetlen népét, az ő nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a maga népévé válasszon. Az igazság azt kívánta volna, hogy Isten elvesse ezt a népet, amikor engedetlenül királyt kívántak. De mi lett volna velük? És hogy irgalmával velük maradt, sőt újat kezdett az életükben, majd meglátjuk, hogy milyen más folytatást jelentett a számukra. Nincs hát határa a határtalan kegyelemnek. Ott van Péter második levelében, hogy sokan gúnyolódnak, és azt mondják, ugyan már micsoda számonkérésről beszéltek, a világ kezdete óta minden mehetett úgy, ahogy ment. Csak beszéltek. Az a válasz hangzik, nem késik el az ígérettel az Úr, csupán hosszan tűr, értünk. Nem akar, vagy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Mert van határa a határtalan kegyelemnek is. Hol a határ? Ezt nem tudjuk megmondani, különösen azt nem, hogy az egyes ember életében hol a határ. Azt látjuk, ha a bibliai példát nézünk, a babiloni király Belsazár részeg dévajságába eljut odáig, hogy a Jeruzsálemből elrablott szent edényeket beviteti a mulatság kellős közepére, és azt mondja, hogy ebből iszunk tovább. Az van az igében, hogy azon az éjszakán betörtek a perzsák, és Belsazárnak vége lett. A határ túlfeszítette. Nyilván más politikai összefüggés is volt a háttérben, de hogy ez arra a napra esett, vagy ahogy a szomszéd országban, az évtizedeken át despota, a 80-as évek végén, a bibliákból WC-papírt készítetett, éreztük, hogy a határt feszegeti, és el fog pattanni a húr, el is pattant. Nagyon rövid idő alatt eltették lábalól. Azt, akit évtizedeken át ki nem mozdíthattak a maga helyéről. Azt mondjuk, hogy ha valaki idáig jut, az a határ túlfeszítése. Mi mindnyájan ennek az irgalomnak a határát feszegetjük, amikor engedetlen életet élünk. Azért, mert eddig még nem pusztított el az Isten, sőt, őrzött. Meddig akarunk még tovább menni ezen az úton? Így olvassuk a római levélben, avagy megveted az ő elnézésének, hosszú tűrésének, jóságának, gazdagságát, nem tudván, hogy az Isten jósága kell, hogy téged megtérésre indítson. Ha a határt, az irgalom határát nem tudjuk, és egyet tudhatunk, hogy akik még itt vagyunk, és halljuk ezt az ige hirdetést, azoknak még nem jött el ez a határ. Mert sokan talán már túl vannak a határon, képtelenek rezonálni Isten igéjére, tompák, érzéketlenek, nem tudjuk, hogy még, vagy már tompák és érzéketlenek. De egyet tudhatunk, amit Sámuel elmond a népnek, amikor átadja Saulnak a vezetést. Ha már minden gonoszságot véghez vittétek, most ez a döntő szó. Most ne távozzatok el az Úrtól, hanem az Úrnak szolgáljatok teljes szívetekből. Most. Ez az isteni most. 3 hete is, ez volt a leghangsúlyosabb szó. Most állj meg, hogy elmondjam neked az Istennek beszédét. És olyan különös, hogy ebben a történetben újra ez a szó a döntően hangsúlyos. Mit mondott Agrippa király Pál apostolnak, akik olvastuk a napi bibliaolvasó vezérfonal szerint, majdnem ráveszel, hogy keresztjénné legyek. De ez azt jelentette, hogy ez az egész nem aktuális. És ami ma nem aktuális neked, az lehet, hogy elúszott egy életre. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Van újrakezdés. Az Isten igéje egyik legnagyobb örömhíre. Hát mindnyájan mínuszból indulunk, testvérei. Mindnyájan engedetlen életből indulunk. De ezen az alapon van újrakezdés, hogyha az Urat félitek és neki szolgáltok, mint ti, mind a királyotok. Mert az Isten gondolat az, hogy a királynak az Úr a királya. A kis királynak is, akik mi vagyunk, az Úr a királya. Ha neki szolgáltok teljes szívetekből, megtartattok, ha pedig az Úr szavára nem hallgattok, sem ti, sem a ti királyotok, elvesztek. Most lehet, hogy még feszítheted a húrt, de nem tudod meddig. Isten jósága, amelyel eddig őrzött, engedetlen utadon sem hagyta, hogy minden rád boruljon. Ne arra jogosítson, hogy megy ez így is, Nincs ebből akkora baj, nagyon irgalmas az Isten. Játszunk a tűzzel, hanem fogadd el az ő királyságát. Ez az ő királysága, ha az Úrak királya, királynak és népének bő áldás. Nézzétek, hogy rendeződnek a sorok. Gyönyörű, ahogy ez a fejezet, nem olvastam föl egészen elejétől végig, de ahogy mindenki a helyére áll ebben a történetben. Sámuel átadja Saulnak a vezetést. Nem okoskodik az öreg, hogy de csak én, mert én vagyok az Isten embere, én tudom, mikor már lépni is nehezen tud. Saul kapta a mandátumot, átadja neki. A nép látja, hogy Istenre figyelő királya van. Saul nagyon szépen kezd, alázatosan, odafigyelve az Úrra. Győzelmet is arat veszedelemben, és a többi látja a nép, hogy jó irányba haladnak a dolgok. És mit mond Sámuel? Dehogy kívánom azt a bűnt elkövetni, hogy én kihátrálok mögületek, hanem imádkozom értetek szüntelen, de ezt jobb, ha az ő szavaival olvasom, mert sokkal tisztább, sőt, tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzem, és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel, hanem inkább tanítani foglak titeket a jó és igaz útra. Beáll a helyére Sámuel, minden valami új kegyelemben üzemel. Ó, de nagy dolog! Ugye milyen különbség, mintha lesöpri őket Isten a történelem színpadáron. Elég! Meguntam az engedetlenségeiteket. Megfordítja a dolgot. Most, mikor az Úr lesz a király valakinek az életében, akkor elindul ilyen gyógyulás. Ugye? Testvéreim, itt is vagytok, vagyunk, akik elmondhatjuk, hogy amikor a most megállított, vagy újra megállított, milyen más levegő költözött abba a családi otthonba. Hogy a hőzöngő, italozó apa helyett az imádkozó apa, hogy mit élt át a család, feleség, gyerekek, meg úgy mindenki tette, ahogy tudta a magáit. Vagy a fontoskodó valaki helyett, aki mindig mindenben uralkodott, egyszer csak a helyére kerül. Micsoda különbség, milyen gyógyulások az ő uralma alatt. Mert Isten királyt adott. De azok nem mi vagyunk, hanem Jézus. És de jó, ha már nálatok is igaz. Vagy ha egy személyben valaki magára veszi, nálam is igaz. Hogy Úr lesz a Jézus mindenütt. Ő királysága bő áldás. Ott van a felszabadulás. Fáradtak, ott megnyugszanak. Ínségesek megáldatnak. Úgy legyen. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádsággal feleljünk az ige szavára. Hálás a szívünk, szerető atyánk, hogy még itt lehetünk. Hallhatjuk a szavad, a te határtalan irgalmad, kiterjeszted az életünk fölé. Köszönjük neked, hogy megállhatunk, és megkérdezhetünk téged, Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Áld meg mindnyájunk életét, hogy kicsiben és nagyban engedjünk neked. a te uralmad hadd legyen egyre világosabb. Saját életünk és a ránk bízottak élete fölött. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor visszaéltünk azzal, hogy tehettük, amit tettünk, mert nem kértett számon azonnal, vagy mindmáig az ellened vagy mások ellen elkövetett bűneinket. Köszönjük, hogy jó hír hangzik az igéből. A világ legnagyobb jó híre, hogy te nem elpusztítani akarsz, hanem a végsőkig mégy, hogy megmenthess, hogy élet bontakozhasson ki, ami sokféleképpen elrontott világunkban. Így kérünk, segíts nekünk, nem patetikusan, nagy szavakkal, csöndesen a szívünkben felelni neked, megköszönni az elmúltakat, és hozzád igazodni. Áldott királyunk, áld meg így a heteket is, amikre gyermekek, ifjak, felnőttek megyünk. Hadd legyen alkalom arra, a mostra először vagy újra. Áld meg, kérünk, a gyülekezet, valamennyi tagját, távol lévőket is, nyaralásban lévőket is. Őrizd, Urunk, időseinket, betegeinket, gyógyítsd. Áld meg a gyászolókat, vigasztald a szívüket. És vezess, mint áldott pásztor, a nyári heteinkben is tovább bennünket, lépésről lépésre. Dicsőség neked. Amen.